Morning.
Jó reggelt kívánok.
I bring words of greetings from the board members at our seminary, Golden Gate Baptist Seminary, as well as our students, our faculty members, and our president Jeff Orridge. God's greetings to you.
És szeretettel köszöntelek benneteket a Golden Gate Baptista Szemináriumnak a vezetői, elnöke és a diákjai nevében.
When we first arrived here early Friday morning,
amikor mi péntek reggel megérkeztünk ide Magyarországra,
we were not quite certain about our schedule here in Hungary.
Akkor nem nagyon tudtuk, hogy mi fog velünk történni.
But Lord led us to David and his fine colleagues, Speedy, and many, many other fine brothers and sisters in Christ.
És az Úr elvezetett minket a Dávidhoz, a nagyszerű kollégáihoz, és rengeteg nagyszerű emberhez Istenben.
And yesterday, I would say that was a highlight of our stay here in Hungary.
És az eddigi itt tartózkodásunknak a tegnapi nap volt az abszolút fénypontja.
I did not know when I would ever be able to come back here.
És még el sem mentünk, de már várom, hogy visszajöhessek valamikor.
Soon after we arrived at the church where the gypsy ministers were waiting for us, it was around a little bit after 3 o'clock.
Amikor tegnap délután megérkeztünk Munkácson, Ukrajnában, abba a gyülekezetbe, ahol a cigány pásztortestvérek, lelki pásztortestvérek már vártak ránk.
And I truly appreciated the tradition here, feeding first, enjoy the meal.
Akkor nagyon örültem annak a hagyománynak, hogy itt mindig először megetetik a vendéget, tehát leültünk ebédelni.
And we began at around 3:30 and we ended around 7:20.
És 3:30 körül kezdtük el a tanítást, és körülbelül 7:30-kor hagytuk abba.
Physically tiring experience, but spiritually soaring high. I thoroughly enjoyed the opportunity and blessing of interacting with my brothers in Christ.
És testileg egy nagyon fárasztó tapasztalat volt ez, viszont a lelkünknek, szellemünknek pedig egy szárnyaló, magas pont az, hogy együtt lehettünk és közösségben lehettünk a testvéreinkkel.
Let's begin with a word of prayer, please. Let me pray.
Imádkozzunk.
Our Father,
mennyei atyánk,
who are we that you are mindful of us?
Kik vagyunk mi, hogy te gondolsz ránk?
That you care for us?
Kik vagyunk mi, hogy te gondoskodsz rólunk?
That your mercy is available freshly every morning?
Hogy a te kegyelmed megújul minden reggel.
We thank you, Lord.
Köszönjük ezt neked.
As we spend this time on sharing of your word.
Ahogy most ezt az időt a te igét körül töltjük.
Open our hearts, Lord.
Kérünk téged, hogy nyisd meg a szívünket.
To you.
Te feléd.
To your ever constant presence in our lives.
A te örökké jelenlévő valóságodra, jelenlétedre az életünkben.
And we will choose to put our trust in you.
És úgy döntünk, Uram, hogy a mi hitünket, bizalmunkat beléd helyezzük.
And walk together with you.
És hogy veled járunk.
In Jesus' precious name I pray.
Jézus Krisztus drága nevében.
Amen.
Amen.
I'm going to ask David to open our passage for this morning from the Gospel of Luke, chapter 18, verses 9-14.
Én arra kérlek titeket, hogy lapozzunk a Lukács evangélium a 18. részéhez, és a 9. verstől a 14. fogjuk olvasni. Tehát Lukács 18:9-től. Álljunk fel az ige olvasáshoz. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.
Amen.
Amen. Amen. Foglaljunk helyet.
It seems like the concept of a marriage relationship, maybe not just in America, but many different parts of the world, been changing rapidly.
Úgy tűnik, hogy a házasság intézményének az alapja vagy a koncepciója nem csak Amerikában, hanem egész világszerte nagyon gyorsan változik.
It used to be, and it still is, among the sincere believers, marriage relationship is covenantal. Covenant relationship.
A hívő, kereszti, istenfélő keresztény emberek között a házasság egy szövetségi kapcsolat.
But some people in our societies look at marriage as a contract.
De a társadalomban egyre inkább, bizonyos emberek egyre inkább úgy látják a házasságot, mint egy szerződést.
In America, we hear quite often about well-known individuals, wealthy individuals, entertainers. They sign a prenuptial agreement before they get married.
Amerikában nagyon sokszor hallunk arról, hogy híres emberek, ismert emberek, gazdagok, énekesek, tehát a szórakoztató iparban dolgozó emberek, amikor házasságot kötnek, akkor előtte kötnek egy úgynevezett házassági szerződést, egy házasság előtti szerződést.
Basically, it presumes one day the marriage will fail.
Ebben a házassági szerződésben tulajdonképpen bele van kódolva az, hogy ők számítanak rá, tudják azt, hogy ez a házasság egyszer csak fel fog bomlani.
Sadly, so much about commitment. You are presuming that this marriage will fail. When it fails, then we will split this much money goes to you, and this much money I get to keep. And it's no more than that.
És tulajdonképpen ezek a szerződések, ugye ennyit az elkötelezettségről, tulajdonképpen ezek a szerződések mindig arról szólnak, hogy ha esetleg elválunk, illetve hogy majd, amikor elválunk, akkor te ennyi pénzt kapsz a vagyonomból, a többit viszont megtartom magamnak.
So from the followers of Christ standpoint, from our where we are, It's pretty impossible for us to understand.
Krisztus követőinek a szempontjából, a mi szempontunkból ez egy elég érthetetlen történet.
I truly believe marriage is a, permanent commitment.
Én úgy hiszem, hogy a házasság egy életre szóló elkötelezettség.
It's a commitment that involves great deal of sacrifices.
Ez egy olyan kötelezettség, amiben nagyon nagy része van az önfeláldozásnak, az áldozatnak is.
Sacrifice toward each other, for each other's growth in Christ, growth in personhood.
És az áldozatra azért van szükség, hogy egymás felé teszünk áldozatokat azért, hogy a másik személy növekedjen, azért, hogy a másik személy növekedjen Krisztusban.
That's why it is covenant marriage.
És ezért egy szövetségi kapcsolat a házasság.
Not contract marriage.
És nem pedig egy szerződéses kapcsolat a házasság.
But that's not the only area of the relationships where the relationship should be covenantal, but it tends to be contractual, unfortunately.
És a házasság nem az egyetlen területe az emberi kapcsolatoknak, ahol tulajdonképpen szövetségi kapcsolatnak kellene lennie, mégis inkább a szerződéses kapcsolat került előtérbe.
And sadly enough, some believers among us, we tend to look at our relationship with God not as a covenant relationship, but we think there is some sort of unspoken assumption of a contract with God.
És szomorú módon mi keresztények is, vagy köztünk keresztények között is, vannak olyanok, akik az Istennel való kapcsolatot is egy kimondatlan módon inkább szerződésnek gondolják, mint szövetségnek.
It's like, Lord, I will scratch your back.
Ez egy szomorú dolog, arról szól, hogy Uram, én vakarom a te hátadat.
I'll be good to you.
Én jó leszek, jó
I'll
leszek
stay
hozzád.
Away from bad things and sinning and
és majd távol tartom magam a rossz dolgoktól, meg a bűntől.
I'll go to church and I'll give a certain amount as a tithe and offerings.
És majd járok gyülekezetbe is, meg hozok áldozatokat, tehát tizedet fogok adni.
I'll do all this. Now you scratch my back.
És ezeket mind-mind meg fogom tenni, és ezért viszont cserébe akkor te is vakard az én hátamat.
You see, the contractual relationship always looks for rewards. What do I get out of this?
Ez a szerződéses kapcsolat, a szerződéses kapcsolatoknak mindig az a lényege, hogy miért jó ez nekem, mit kapok én ebből a kapcsolatból.
But in the covenantal relationship, the greatest reward is not the gift that the other person brings, it's not the present that the other person brings, but rather the presence of the partner.
Azonban egy szövetségben, egy szövetségi kapcsolatban nem az a lényeg, hogy milyen ajándékot kapok én a másik a társamtól, attól, akivel kapcsolatban vagyok. Nem az a lényeg, hogy ő mit hoz a kapcsolatba, hanem a lényeg ő maga, a jelenlét ennek a másik személynek.
In the gospel passages, many different places, we see Jesus Christ addressing the religious leaders of their need for getting out of this contractual relationship with God.
És amikor az evangéliumokat olvassuk, akkor több helyen, számos helyen találjuk azt, hogy maga Jézus Krisztus beszél az akkori vallási vezetőkkel, és próbálja valahogy kimozdítani őket ebből a szerződéses gondolkodásból, a szerződéses kapcsolatból.
And I believe, according to our passage, the good behavior, good work, godly living, righteous living needs to be there in our relationship with the Lord.
És erre az ige szakaszra, amit felolvastunk, erre alapozva, én hiszem azt, hogy a keresztény magatartásnak, a jó cselekvésnek helye van az Istennel való kapcsolatban.
But the place of good work and righteous living is not before the relationship is set up.
De az Isten szerint való életnek és a jó cselekedeteknek nem az Istennel való kapcsolat előtt van a helye.
But after the relationship is formed.
Hanem az Istennel való kapcsolat létrejötte után van ennek szerepe.
Our passage tells us that two men went up to the temple to pray to the Lord.
Azt mondja ez az ige szakasz, hogy két ember felment a templomba, hogy imádkozzanak.
And they were there to pray to the Lord.
És azért mentek oda, hogy imádkozzanak.
Prayer means communicating to the Lord and with the Lord.
Az imádság nem más, mint kommunikálni az Istennel, ő felé és hallani tőle.
But the prayer of this Pharisee, well recognized religious leader, was anything but a prayer.
Azonban a farizeusnak, tehát ennek az elismert vallási vezetőnek az imádsága, az nagyon sok minden volt, de imádság nem.
Well, since it's a prayer and he's in the temple court, he starts out addressing God.
Azonban formailag, mivel ő azt gondolja, hogy imádkozik, és egyébként pedig a templom udvarában van, ezért úgy kezdte el a mondani valóját, hogy megszólítja Istent.
So he said, God, I thank you.
Azt mondja, Istenem, hálát adok neked.
That's a typical way that Jewish people would address God in the beginning of their prayers.
És ez egy tipikus imádságkezdés, a zsidók sokszor így kezdtek imádkozni.
But that's the extent of his address to God, and the rest of his prayer is about himself.
És Istent ebben a szövegben, ami az ő imádsága volt, Isten körülbelül ennyire korlátozódik, a többi szakasz pedig inkább a farizeusról szólt.
Basically he's saying, God, I am so good.
Gyakorlatilag erről szól az imádság. Te jó Isten, én annyira jó vagyok.
I don't do bad things like these other people do.
Hogy én nem csinálok olyan rossz dolgokat, mint amit ez az összes többi ember csinál.
Furthermore, all the right things you expect us to do, I do 100 times more.
És ezen felül pedig az összes jó dolog, amit te elvársz tőlünk, na azokat én körülbelül százszorosan teljesítem.
Is he being a delusional? Mistaking something about himself, or is he confused, or
mit gondoltok, hogy egyszerűen elnézett valamit, vagy rossz elképzelései voltak saját magáról?
However, on the other hand, the tax collector, people known to be sinners, as we know in the example of Zacchaeus, the midget, he ripped off other people. When the tax collectors were charged to collect certain amount, they would usually multiply that and extract that from common people. So their reputation was pretty horrendous.
És tehát egyik oldalon ott van ez az ember, a másik oldalon pedig ott volt egy adószedő. Biztos ismeritek Zákeus történetét, az alacsony emberkének a történetét. Az adószedőkről köztudott volt, hogyha be kellett egy egység adót szedniük, akkor inkább beszedtek három egységet, és akkor kettőt zsebre, és egyet pedig a rómaiaknak.
But interestingly enough, out of the mouth of this tax collector, who is a known sinner,
úgyhogy nagyjából az egész közösség úgy tekintett rájuk, mint ismert bűnösökre. Ennek a vámszedőnek, aki szintén imádkozik a templomban, ennek pedig a következők jöttek ki a szájából.
Comes a sincere and profound prayer.
Nem más, hanem egy őszinte és egy mély imádság.
God, have mercy on me. I'm a sinner.
Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek.
You see, the tax collector here faced the truth about himself as a sinner.
A vámszedő szembenézett azzal az igazsággal, hogy ő egy bűnös ember.
And he recognized that he could not save himself. He did not have that ability to save himself.
És felismerte azt, hogy nincsen meg benne az a képesség, hogy saját magát megmentse.
In fact, the Bible in different places talks about, especially Romans 3:10, it talks about there's no one righteous, not even one person righteous before the Lord.
És a Biblia nagyon sok helyen beszél erről, a legismertebb a Róma 3:10, hogy nincsen olyan ember, aki az Isten előtt igaznak bizonyulna.
So
senki sincs.
This tax collector facing the truth about his nature, the only option that he had was to throw himself at the mercy of God.
Tehát amikor ez a vámszedő szembenézett a valósággal, szembenézett a saját tükörképével Isten előtt, azzal a ténnyel, hogy ő bűnös, semmi más opciója nem maradt, mint az, hogy oda vetette magát az Isten kegyelmének, az Isten irgalmának irgalma elé.
So Jesus indeed recognizes it is this tax collector, not the religious leader, who went away justified.
És a végén Jézus megjegyzi, a rövid történet végén Jézus megjegyzi, mondom nektek, a vámszedő megigazulva ment haza, és a farizeus, a vallási vezető pedig nem.
Again, let me repeat, there should be time and place in the believer's life where godly living, correct living, moral and ethical living must be there. But it is not before meeting the Lord as our Lord and Savior. It comes after the relationship, personal and intimate relationship with the Lord is established.
Hadd ismételjem el, vagy hadd erősítsem meg, hogy az erkölcsös, az igaz, a keresztény, a jó cselekedetekre alapuló életnek megvan a helye a keresztény életben, de nem az Istennel való kapcsolat előtt, hanem az Istennel való szoros kapcsolat után, vagy arra épülve.
Let me share with you a little bit about my own personal struggle trying to be good, trying to live correctly, and then eventually coming to recognize that I don't have the ability to live correctly on my own.
Hadd mondjak el a saját életemből egy történetet arról, hogy én hogyan törekedtem arra, hogy jó legyek, és utána hogyan ismertem föl, hogy ez lehetetlen.
When I was 4 years old, just before my fourth birthday, my mother gave birth to my younger sisters, twins, 6.5 months, prematurely born twins.
Amikor 4 éves voltam, egy picivel a 4. születésnapom előtt, a édesanyám megszülte az iker hugaimat, akik koraszülöttek voltak, 6,5 hónapra születtek.
Before their birth, I was the youngest of 3 children.
És a lányok születése előtt én voltam a legkisebb a 3 gyerek közül.
So pretty much I had it my way.
Úgyhogy ugye a kis aranyos 4 éves kisfiú, én voltam a világura
Youngest and spoiled child, I asked, I demanded, and you know, usually mom and dad and grandma, they would satisfy my desire.
Én voltam a legkisebb és az elkényeztetett gyerek, és nagyjából az történt, amit akartam, ugye a kis 4 év körüli kisfiú, amit kértem szüleimtől, nagyszüleimtől, az minden úgy is
my
volt.
Life changed drastically when my sisters were born.
És amikor az ikerhugaim megszülettek, akkor viszont drasztikusan megváltozott.
Now,
az
they were the youngest children.
Akkor már ők voltak a legkisebb gyerekek.
So I had to vacate my prime spot in the family.
Úgyhogy a családban kiemelt helyemet át kellett adnom nekik.
And my father very quickly began showing his favoritism toward the girls who were born when he turned 40 years old.
És az édesapám pedig nagyon hamar kezdte kimutatni azt, hogy tulajdonképpen a lányok az ő kedvencei, mert volt egy ilyen egybeesés is, hogy pont a 40. születésnapján születtek meg a lányok.
So very quickly as a young child I started doing something to get their attaboys. You're a good boy.
Úgyhogy a kisgyerekként nagyon hamar elkezdtem úgy viszonyulni vagy úgy viselkedni, hogy kiérdemeljem a tőlük azt, hogy jó fiú vagy.
Entered school, I learned that I could be pretty smart. Good student.
Amikor iskolába kerültem, akkor rájöttem, hogy nekem ez a dolog megy, hogy tudok jó tanuló lenni.
So when I brought home good report card, my mom would say, "Attaboy, good boy. You're the smartest kid in this family."
Úgyhogy amikor hoztam haza jó bizonyítványokat, akkor a anyukám mindig vállon veregetett, hogy jó fiú vagy, te vagy a legokosabb gyerek a családban.
But my father was a very typical Korean father. I'm sure he was glad in his heart, but he did not say that as much as I wanted to hear.
És az én édesapám pedig egy tipikus koreai édesapa volt, tehát biztos vagyok benne, hogy a szívében nagyon örült a kisfia teljesítményének, de ezt nem nagyon mutatta ki, és nem mondta el olyan gyakran, mint ahogy én szerettem volna.
I wanted to hear it from him, not just from my mom.
És igazából ezt, hogy én jó gyerek vagyok, ezt én tőle akartam hallani, nem csak az anyukámtól.
He would usually say, that's nothing. One time when I was in junior high school,
ő azonban inkább azt mondta, hogy hát fiam, ez még semmi, ez még semmi.
I did very well in school and I earned a free tuition. My tuition was waived, so I came home and gave my mom this good news. And she was so excited, and she started going outside and telling her neighbor, her friend and neighbor, how smart my younger son happens to be.
A középiskola első éveiben olyan jó volt az iskolai teljesítményem, hogy teljesen eltörölték a tandíjamat, tehát egy nap ezzel a papírral mentem haza, hogy onnantól nem kell tandíjat fizetni. Anyukám annyira örült ennek, hogy fogta a papírt, és kiment, és elmondta az összes szomszédnak, hogy ez történt.
And I was very, very happy and proud. And I knew maybe that night when my father came home, he would finally say, "Good boy, son, I'm proud of you."
És én annyira örültem, meg annyira büszke voltam, és biztos voltam benne, hogyha aznap este a apukám hazajön este a munkából, akkor végre ő is azt fogja mondani, hogy fiam, ez már valami, te jó fiú vagy.
But you know, that's not what I heard from him. He said, "Well, son, you're only in middle school, junior high school. If you're in high school or if you're in college, that's another matter. You still have to go through a whole lot of competition with the smart kids from the wealthier places. So don't let up. Keep working hard. Keep studying hard."
Úgyhogy apukám haza is jött este, de hát valahogy nem azt mondta, amit vártam, hanem azt mondta, hogy hát fiam, hogyha már a középiskola vége felé járnál, vagy az egyetemen lennél, akkor azt mondanám, hogy ez nagy teljesítmény, de még nagyon hosszú út van előtted, és még olyan diákokkal kell versenyezned, akik sokkal jobb háttérből, sokkal gazdagabb családból jönnek, tehát ne add fel, fiam, dolgozz keményen továbbra is.
And at that point I said, yes, sir, and then I quietly slipped out of their room.
És én azt mondtam apámnak, hogy igen, uram, és szépen
into the room that I shared with my older brother, 3 years older.
És visszamentem a saját szobámba, ahol a 3 évvel idősebb bátyámmal laktunk
and
együtt.
I began sobbing, I began crying.
És ott kezdtem el zokogni.
Hey brother, when will dad ever attaboy us? He does that to his youngest daughters, but why not us?
És kérdeztem a bátyámtól, hogy mikor fog apánk egyszer minket megdicsérni, és nem csak a két húgunkat.
But you know, I didn't give up. I decided only if I try harder, only if I study harder, then one day he will say, attaboy, good boy, I'm proud of you.
És nem adtam fel, hanem azt mondtam, hogy akkor dolgozom tovább még keményebben, és egyik nap biztos, hogy ki fogom érdemelni ezt a dicséretet.
Eventually I became an ordained Southern Baptist minister and then finished Master of Divinity and finished a PhD.
És baptista lelkipásztor lettem, elvégeztem a mesterképzésemet, letettem a doktorátust.
And began serving at Golden Gate Seminary as seminary's dean of student back in 93 and then seminary's Old Testament professor back in 97.
És utána elkezdtem a Golden Gate Baptista Teológián Egyetemen szolgálni, először mint a dékán, utána 89-től mint az Ószövetség professzor.
Somewhere around 94 or so, I displeased my father by refusing to help my younger sister financially anymore.
És 94-ben történt, hogy tulajdonképpen nagy csalódást okoztam apámnak, amikor azt a döntést hoztam, hogy nem támogatom tovább az egyik húgomat, hogy anyagilag nem támogatom tovább az egyik húgomat.
My younger sisters, as dear they are to me, they never learned to become independent. So they were always asking for help, 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 help.
Nagyon szeretem a két húgomat, ne értsétek félre, de ők valahogy nem tanultak meg önállóak lenni. Tehát élik az életüket, de közben mindig felbukkan, hogy segítsetek ezzel, azzal, segítsetek.
And I try to help them because my father would call me and tell me, it's your job to help your sisters.
És én mindig segítettem a húgaimnak, mert apám mindig fölhívott telefonon, és közölte, hogy fiam, ez a te dolgod, hogy segíts a húgodnak.
So maybe about $1,000 monthly for 2 or 3 years. And then finally we decide to buy a house. And with a big mortgage payment, we could not help our sisters anymore.
És én éveken keresztül rendszeresen segítettem nekik havonta egy fix összeggel, de aztán vettünk egy házat, lett egy nagy jelzálog kölcsönünk, és ezt nem tudtuk megengedni magunknak utána.
So I informed my sisters about 3 months before, when I cut off my support, and I told them, we are buying a house, we cannot support you anymore. So go on and get jobs and you know, make living on your own.
Úgyhogy amikor láttuk, hogy ez közeledik, akkor egy negyed évvel korábban mondtuk a lányoknak, hogy nem fog tovább menni.
I got a phone call from my father.
És amikor ezt mondtuk a húgaimnak, akkor azonnal utána telefonált édesapám.
He was very upset.
Nagyon mérges volt.
And he told me, well son, so you're working on a PhD? PhD for a guy like you? You are but stupid nobody before he hung up.
És ez abban az időszakban volt, amikor én már a doktorátusommal foglalkoztam, a doktori diplomámmal, és ennek a nagyon mérges beszélgetésnek körülbelül az volt az utolsó mondata, mielőtt apám lerakta a telefont, hogy fiam, te te csinálsz doktorátust.
Sadly for the whole family.
Aki minek csinálsz te doktorátust, amikor egy ilyen idióta senki vagy, és letette a kagylót.
Sadly for the whole family, he loved his twin daughters so much, and at all cost, he demanded that their needs must be met, and I said, no sir, I can't do that anymore. I have to make my own living.
És ez az egész család számára egy szomorú dolog, hogy tulajdonképpen a két legkisebb lányát így bármi áron szerette apám, és eljött a pont, amikor azt mondtuk, hogy mi ebben nem tudunk tovább segíteni.
It's a long story that I shared with you, but my reason is to give you a little sampling, well, not so little, a long sampling of how, growing up, I try to work hard to earn from my dad his praise. I try to prove my worth, my value as an individual.
Kicsit hosszan mondtam el a történetet, de azt akartam ezzel érzékeltetni, hogy az egész felnőtté válásom alatt folyamatosan mennyire dolgoztam azért, hogy valahogy elnyerjem apámnak a jó indulatát vagy a dicséretét.
Well, back in 95, my mother-in-law loaned us some money. She sold her business in Connecticut, a nursery business. And she said, well, winter in Connecticut is so cold. Can I help you buy a house? But in return, can I live with you 6 months out of a year?
És a anyósom északról származik, ahol nagyon hideg van, és 95-ben ő azt mondta, hogy én eladtam a házamat, vagy valamit eladott fent északon, de én segítek nektek házat venni, viszont élhetnék-e veletek az évnek a hidegebb részében, mert ugye Kaliforniában az azért sokkal szebb.
My wife said, no, honey, we cannot do that.
És a feleségem azonnal mondta az anyukájának, hogy hát anyám, szerintem ezt nem tudjuk meg. És pontosabban nekem mondta a feleségem, hogy nem, mi ezt igazából nem akarjuk, én jobban ismerem az anyámat.
I've been living with you over 12 years and I know you.
És mondta a feleségem, hogy hát már 12 éve vagyunk házasok, úgyhogy ismerlek téged.
And she said, you and my mother cannot live under the same roof. No.
És azt gondolom, hogy te és az én anyám, ti nem tudtok egy fedél alatt lakni, tehát ez lehetetlen.
You know, my pride was hurt.
És ez az én büszkeségemet sértette.
So, in Korean proverb, there's this proverb, if you want to fell a tree, you just chop it over and over and over, and then the tree will fell.
És van egy ilyen koreai közmondás, hogy ha ki akarsz vágni egy fát, akkor a fejszével addig ütöd, amíg a végén kidől.
So I just kept persuading my wife, hey honey, we can do this. It's about our dream house, our first house. So your mom is generous in wanting to help us. You know, you're looking at the greatest son-in-law in the world.
Úgyhogy én elkezdtem ezzel a koreai közmondás szerint elkezdtem meggyőzni a feleségemet, hogy hát ez lehetne az első házunk, amit anyukád segítségével megveszünk. De nézd rám, hát én vagyok a vejeknek a gyöngye, tehát hol lehet itt probléma?
Eventually my wife said okay, but she was very worried and she said, I don't think it'll work.
És a feleségem úgyhogy végül beadta a derekát, de azért nagyon aggódott, és azt mondta, hogy hát szerintem ez nem fog működni.
So we bought a house. My mother-in-law came out September of 95. For 3 months, we pretended to like each other.
És végül megvettük a házat, 95-ben beköltöztünk, anyósom is lejött északról, és 3 hónapon keresztül úgy csináltunk, mintha tényleg kedvelnénk egymást.
But as you know, when you're pretending, you know, sooner or later your true nature will start coming out.
Ez a úgy tettünk, mintha ez azonban soha nem működik sokáig, hanem egy idő után előjön az embernek az igazi természete.
And my mother-in-law is very controlling person, and I, well, even today I am very controlling person, wanting to do it my way.
És
so we clashed constantly pretty soon.
És anyósom is nagyon szeret irányítani, és a mai napig is én is nagyon szeretek irányítani, úgyhogy folyamatosan ilyen viszonyunk volt egymással.
One day I became so angry at my mother-in-law, and I told her, Mom, you never accepted me as your son-in-law. Surely you're not treating me like your son-in-law.
És egy nap annyira mérges lettem az anyósomra, hogy közöltem vele, hogy anyós, te engem soha nem fogadtál el úgy, mint vejed. Tehát nem úgy bánsz velem, mintha vejed lennék.
And her face turned bright red.
És az ő arca ilyen sötét vörösre vált.
And she was totally lost. For words.
És meg se tudott szólalni.
And then after she regained her composure and she said, Now son, what makes you say that I never accepted you as a son-in-law?
És amikor összeszedte magát, akkor megkérdezte, hogy hát fiam, miért gondolod, hogy én soha nem fogadtalak el téged?
And I told her, remember back in 1981, when I went to visit you for the first time with your daughter, I mean, we were dating in college, and my future wife invited me to spend Thanksgiving weekend at her mom's house in Connecticut. So I went there. And then soon after that, my future mother-in-law wrote a letter to my wife, future wife, saying, This guy is lazy. Dump him.
Tehát 81-ben, amikor, és mondtam az anyósomnak, hogy emlékszel, amikor 81-ben először meglátogattunk téged a lányoddal, akkor utána írtál neki egy levelet, hogy lányom, ez a srác, lusta disznó, rúgt ki.
You know, I quickly figured out why my future mother-in-law would say that I was lazy, because still pretty new to this country. I had lived there since 1975, and 75 to 81, only about 5 or 6 years, and I didn't know how to behave as a house guest. In American homes.
81-ben én még csak 5 éve éltem Amerikában, 77-ben érkeztünk oda, és igazából nem tudtam még, hogyan kell viselkedni vendégként egy amerikai otthonban.
So I acted like a well-behaving Korean house guest would behave.
Úgyhogy én úgy viselkedtem, mint egy jól viselkedő koreai vendég.
Never offering to do dishes, never offering to take out the trash to the dumpsters.
És nem ajánlottam föl, hogy segítek mosogatni, vagy kiviszem a szemetet.
Waking up late and not even making up the bed.
És nem keltem korán, vagy nem vetettem be az ágyat.
So my future mother-in-law was cross.
Úgyhogy
very unhappy.
Úgyhogy ettől ő nem volt boldog a jövőbeni anyósom.
But you know, my girlfriend, I wish she had kept that to herself. She revealed that to me.
És úgyhogy az anyósom nem volt boldog, az akkori menyasszonyom, barátnőm viszont nem tartotta meg a levelet, hanem megmutatta nekem.
And she said, well, this is what mom is saying, but I'm not listening to mom.
És azt mondta, hogy hát ezt mondja anyám, de én nem hallgatok rá.
I still love you.
Én még mindig szeretlek.
So eventually, 83, we got married.
És 83-ban házasodtunk össze utána.
So it was based on that experience.
És
now fast forward about 12 years since that incident. No, more than 12 years, 14 years since that incident. And I was still remembering my future mother-in-law's mean thoughts about me.
Tehát volt ez a 81-es incidens, és 14 évvel később nekem még mindig ez volt a fejemben az anyósommal kapcsolatban.
So I told my mother-in-law, well, the reason why I see you're not showing me much respect is because this letter you wrote to your daughter back in 1981.
És mondtam neki, hogy hát én azért gondolom, hogy te nem tisztelsz engem, mert hogy 14 évvel ezelőtt ilyen levelet írtál.
At that point, my mother-in-law looked even more lost. What?
És akkor az anyósom teljesen elvesztette a fonalat.
And she said, son, that's back in 1981.
És azt mondta, hogy fiam, de hát ez 14 éve volt.
Before, 2 years before you got married.
2 évvel azelőtt, hogy egyáltalán összeházasodtatok volna.
And you don't even know how hard I've been trying to love you.
És ugye fogalmat sincs, hogy én mennyire próbálok szeretni téged azóta is.
And You know, I regretted and I repented and I apologized to her.
Úgyhogy én meg ezen összetörtem, megváltoztattam a véleményemet, megtértem és bocsánatot kértem tőle.
Because, you know, at that moment even I thought that was very, very inaccurate conclusion on my part.
És akkor felismertem azt, hogy tulajdonképpen az én meggyőződésem volt nagyon, nagyon helytelen.
But you know, that night I couldn't fall asleep. I kept turning and turning and turning, and then finally I asked, honey, are you awake?
És azon az estén nem tudtam elaludni, a végén megkérdeztem a feleségem, hogy te ébren vagy még?
Since I kept turning in bed, my wife couldn't fall asleep, and she said, yes, I'm awake. And so I asked her a question.
És mivel én ott forgolódtam, ezért a feleségem se tudott elaludni, úgyhogy mondta, hogy igen, ébren vagyok. És akkor kérdeztem tőle valamit.
Honey, I want you to be honest with me. Do you think I have tendency to distort reality?
És megkérdeztem tőle, hogy kedvesem, szerinted te nekem hajlamos vagyok eltorzítani a valóságot?
And there was a long silence.
És egy hosszú, hosszú hallgatás volt a válasz.
And then my wife said, honestly?
Hogyha őszintén kérdezed.
And at that point my heart sank, my heart dropped. Or my heart just came way up into it, got stuck in my throat.
És hát akkor izgultam, tehát valami gombóc keletkezett a torkomban.
And she said, yes, I see you have that tendency of not perceiving reality accurately. Sometimes distorting it, sometimes interpreting it inaccurately and making conclusion and responding to that false conclusion.
És azt mondta a feleségem, hogy hát igen, tehát te, benned van egy hajlandóság, hogy egy torzított valóságot láss, és utána a torzított valóságra reagálj, nem pedig a ténylegesre.
So to make a long story or longer story a little bit shorter, next day I went to my office as a seminary dean of student, and then I paid a visit to my boss, Dr. Mike Thompson, who was vice president in charge of student affairs, and I asked him for help.
Másnap bementem az irodába dolgozni, ugye az egyetemen voltam dékán, és elmentem a főnökömhöz, aki viszont a egyetemnek az igazgató helyettese volt, és a diákokért felelt.
He introduced a fine Christian counselor at nearby San Francisco Seminary's counseling center, and I began receiving some counseling help.
És segítséget kértem tőle, ő pedig összehozott engem egy szomszédos egyetemnek a lelkigondozói központjában egy nagyon-nagyon jó lelkigondozóval.
For several months, my counselor would tell me, well, Con, you know a whole lot about God's grace, but you are not letting God's grace to go down from your head down into your heart.
És a lelkigondozó aztán hónapokon keresztül mondta nekem, hogy Kan, te mindent tudsz az Isten kegyelméről, és soha nem engedted meg, hogy a fejedből lemenjen a szívedbe az Isten kegyelme.
But you know, eventually and gradually, the word of God, especially the voice from above, telling me, well, son, you are my beloved and favorite child.
És lassan és fokozatosan az Isten igéje alapján, és főleg a hang alapján, amit én fentről hallottam,
that voice began registering right here in my heart.
Az a hang, ami azt mondta, hogy te vagy az én szeretett fiam, te vagy a kedvenc fiam.
And I would read through the Bible, especially the book of Psalms, and I would start learning from the psalmist how to put my trust in the Lord and let the Lord to love me as his favorite child.
Az lassan így leszivárgott az agyamból a szívembe, és a zsoltárokon keresztül is megtanultam azt, hogy az Isten tud engem vezetni, aki azt mondja az igén keresztül, hogy te vagy a szeretett fiam, te vagy az aki a kedvenc fiam vagy, és ezért akarlak irányítani téged.
And I would not say this has been a pain-free and short process. It's been a long and sometimes painful process.
És nem mondom azt, hogy ez egy rövid vagy fájdalommentes folyamat volt. Nem, ez egy hosszú és fájdalmas folyamat volt.
Because of my pride, thinking that I am smart kid, I can do anything well, I was very unreluctant. I mean, I was reluctant to recognize my mistakes, my failures, but eventually the concept of God's mercy began sinking into my heart.
Én abban nőttem föl, hogy egy okos gyerek vagyok, és meg tudom csinálni, és amihez kezdek, azt jól csinálom.
Before, oops, go on.
És ez lassan-lassan tudtam felismerni azokat a dolgokat, amiket viszont nagyon rosszul csináltam, és elkezdeni megváltoztatni.
I used to dislike certain passages in the Bible, such as the parable of the prodigal son in Luke 15.
Ennek az egyik legjobb jele, tehát annak, hogy valami nem stimmelt bennem, a legjobb jele az volt, hogy a bizonyos történeteket a Bibliából nagyon nem szerettem, nem kedveltem.
Because I thought I was like that older son, working hard for father, but not really receiving much benefit.
Például a tékozló fiú történetét, amiben úgy láttam, hogy hát én vagyok az idősebb fiú, aki dolgozik, és nem kap érte
semmit. This younger son, who was irresponsible, fun-seeking, wasting family property, inheritance.
És a tékozló fiú történetében én ki nem állhattam a fiatalabb fiút, aki eltékozol mindent, elmegy, bulizik, visszajön, és mégis ő az atyának a.
There's another parable that I did not like.
És volt még egy ige szakasz, amit nem szerettem.
It's in Matthew chapter 20.
Ez a Máté 20-ban található.
And it's the parable about the workers in the vineyard.
Ez pedig az a példázat, ami a szőlőmunkásokról szól a szőlőskertben.
Many years ago, working on this particular passage, Matthew 20:1-16, I kept reading, and I kept thinking, God, you are so unfair.
És évekkel ezelőtt olvastam, vagy dolgoztam ezzel az ige szakasszal, ez a Máté 20:1-16, és azt gondoltam magamban, hogy Istenem, te annyira igazságtalan vagy.
Because I kept putting myself, my hardworking nature, my good behaving nature, so I put myself into the position of those who worked all day.
És én azt gondoltam magamról, hogy én egy keményen dolgozó, jó fiú vagyok, tehát én belehelyeztem magamat azoknak a szerepébe, akik kora hajnaltól dolgoznak a szőlőskertben.
But as you may recall this story, surprise, 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 at the end of the day, the person who only worked 1 hour ended up getting same wage.
Hogyha emlékeztek erre a történetre, voltak, akik kora hajnalban kezdtek, és azok, akik késő délután mentek oda, és csak 1 órát dolgoztak, azok is ugyanakkora fizetést kaptak a munkájukért.
So again, I kept telling God, God, you're so unfair. Why don't you treat those good people, hardworking people, and give them some bonuses and special blessings?
És én azt gondoltam, hogy hát Istenem, ez annyira igazságtalan, és te miért nem a kora hajnaltól keményen dolgozóknak, miért nem adsz valami bónuszt, vagy valami extra áldást?
But you know, at that point, I had this powerful, powerful voice reminding me, son, you're not the worker who worked all day.
És akkor egy erőteljes hangot hallottam magamban, ami azt mondta, hogy fiam, te nem az vagy, aki egész nap dolgozott kora reggeltől.
Stop thinking it that way. Stop putting you into the older brother to the prodigal son. Stop thinking yourself to be hardworking, righteous guy. You came and worked 1 hour. And I gave you full day's wage.
És azt mondta ez a hang, hogy te hagyd ezt abba, és fejezd be, hogy magad az idősebb testvérnek tekinted a tékozló fiú történetében, vagy magad annak tekinted, aki kora hajnaltól ott dolgozik a szőlőskertben, és én azt mondom neked, hogy te vagy az, aki 1 órát dolgozott, és utoljára jött a szőlőskertbe.
So I began putting myself into the shoes of this worker who worked 1 hour, who almost did not work, therefore didn't get any money, therefore he may have gone home without any food for his children.
Úgyhogy elkezdtem magam behelyezni az utolsó pillanatban érkező munkásnak a helyére, és elgondoltam azt, hogy ő későn érkezett, és akkor lehet, hogy fizetség nélkül, vagy élelem, vagy megszerzett javak nélkül megy vissza a családjához, vagy a gyerekeihez.
So I kept chewing on that passage over and over and over. It must have lasted for several days, if not a couple weeks.
És napokon, vagy heteken keresztül újra meg újra visszamentem ehhez a történethez.
Finally, much clearer understanding came to me.
És a végén sokkal tisztábban értettem.
Let me tell you an imaginary story. This is not how it really happened, but I'm going to use my mom and her mother, my grandma, and see what possible story that experience that they may have had soon after the Korean War.
És hadd mondjak el nektek egy képzeletbeli történetet. Ez nem így történt meg, de most így picit megpróbálunk bele helyezkedni abba, hogy hogyan történhetett volna.
After the terrible war in the Korean Peninsula destroyed much of the country, Korean people relied heavily on supplies, donations from other countries.
A koreai háború után, ami a koreai félszigetet gyakorlatilag megsemmisítette, a koreai emberek teljes egészében a kívülről jövő segítségre
hagyatkoztak. So periodically the government delivery truck would show up in the village.
Tehát egy ilyen háború utáni helyzet volt, a kormányzati teherautó néha megérkezett a faluba, az élelmiszer segélye.
The news would spread and people would run toward the truck and start forming lines.
És ennek a híre elterjedt, úgyhogy az emberek rohantak ezekhez az élelmiszer segély teherautókhoz, és sorba álltak előtte.
But my mom and my grandma were delayed because, say, my brother got sick and he wetted his diaper and they had to clean him up. And, you know, by the time my mom and my grandma, carrying one child and one grandchild each, when they showed up at the line, they were at the end of the line. End of a long line.
És ebben a képzeletbeli történetben mondjuk az én nagymamám és édesanyám későn kapták meg a hírt, vagy családi problémájuk volt, és megkésve egy csecsemővel a hátukon megérkeztek, akkor, amikor már rettentő hosszú volt a sor, és beálltak a végére.
At that point my grandma would tell my mom, well, daughter, food is going to run out about halfway through this line.
És akkor a nagyanyám valószínűleg mondta volna, vagy mondta anyámnak, hogy hát kislányom, még a sornak a fele éppen, hogy ennivalót fog kapni.
So instead of waiting here, wasting our time, only to be disappointed, let's return home. Today we will not get any flour, any salt, any sugar.
Úgyhogy ne is vesztegessük az időnket, hanem menjünk haza, mert ma ebből nem lesz élelem.
And at that point my mom would tell my grandma, yeah, but mom, I need some food to make milk for my babies.
De anyám erre lehet, hogy úgy reagált volna, hogy igen, de szükségünk van a kajára, mert itt van a két csecsemő, mi
but
lesz velünk?
Just as they were about to turn around and start heading home, announcement came from the truck.
És amikor már éppen megfordultak volna és hazamentek volna, akkor a hangos bemondó mondtak valamit a teherautóról.
And it said, well, the village people in this town, today is a great day.
És az volt a bejelentés, hogy ti emberek ebben a faluban, ma ez egy nagyszerű nap.
On this special day, we're going to give out the donations differently.
Ma más, hogy osztjuk ki az élelmiszer segélyt.
So my mom and grandma listening to them.
Úgyhogy elkezdtek erre odafigyelni.
And then next moment the announcement said.
És utána azt mondta a hangos bemondó.
We're going to move the truck from the front of the line all the way to the end of the line and start handing out donations from the end of the line.
Hogy van a sor, akkor a teherautó most az elejéről átáll a végére, és ma fordítva osztjuk ki az élelmiszer segélyt.
At that point my mom and grandma They're jumping up and down in joy. Is this really? Is this really?
És a, ezt a anyám és nagyanyám ezt el se hitték volna örömükben. Alig
again,
hitték.
Again, I clarify, that story did not happen.
És sajnos ez nem így történt meg.
However, I started putting myself into that position.
De?
I was not good. I was only proud of my accomplishment.
De
actually, I was at the end of the line.
Please. De illusztrálja azt, hogy én hogyan kezdtem látni magam. Tehát igaz, hogy büszke voltam, nagyra voltam azokkal a dolgokkal, amiket elértem, de tulajdonképpen én mégiscsak a sor végén álltam.
You see, the tax collector in asking God for mercy, he knew he was at the end of the line.
Amikor az eredeti történetünkből az ige szakasz szerinti vámszedő imádkozott, akkor ő pontosan tudta, hogy a sor végén áll.
And he also knew that he could not on his own make his move to the top of the line.
És azt is tudta, hogy saját erejéből soha nem kerülhet a sor elejére.
So he faced the truth about himself and he asked God for mercy.
Úgyhogy szembenézett az igazsággal és kegyelmet kért az Istentől.
And God's mercy was upon him.
És azt olvassuk a példázatból, hogy meg is kapta az Isten kegyelmét.
Let me conclude, and I will share one more illustration after this, but let me make this a brief summary. Yes, all believers who have this living and intimate relationship with the Lord, we ought to live godly life, godly living, righteous living, ethically, morally correct living.
Hadd foglaljam össze, hogy azok, akik az Istennel egy szoros, egy intim kapcsolatban élünk, nekünk is egy jó életet, morálisan, etikailag helyén levő életet kell élnünk.
But that comes after the mercy from the Lord flows into our life and we have this incredible relationship with the Lord.
De ennek az életnek abból kell fakadnia, hogy az Isten kegyelme kiárad a szívünkbe, és emiatt egy nagyszerű kapcsolatunk van vele.
My mother is a wise woman.
Az édesanyám egy nagyon bölcs asszony volt.
Living in Los Angeles, and when I finished high school and I was about to go away to college in New Jersey.
És Los Angelesben éltünk, és amikor befejeztem a középiskolát és egyetemre kerültem New Jerseybe, ami a Amerika másik oldalán van.
Couple days before I left home, my mother, realizing that there was nobody else in our apartment, just she and I.
Néhány nappal azelőtt, hogy elköltöztem volna, csak ketten voltunk otthon.
She asked me, "Hey son, come on out. I want to talk to you."
És hívott engem, hogy akar velem beszélni.
So I, you know, met her in the living room and she said, "Well son, time has come. I'm going to miss you."
Leültünk a nappaliba és azt mondta nekem, hogy hát eljött az idő, nagyon fogsz hiányozni.
And she said, "I have a hunch when you leave home now, and most likely you will get out of college and get married. So you will not come back home."
És azt mondta, hogy hát van egy olyan érzésem, hogy te most elmész egyetemre, meg fogsz nősülni, te valószínűleg nem fogsz már hazajönni.
When my mother mentioned the word marriage, I kind of felt good. Of course I want to get married.
Amikor ezt mondta, hogy majd meg fogok házasodni, az egy jó érzés volt. Mondta, persze, hogy meg akarok házasodni.
And then she said, "Well son, when you go away to college, especially this music school."
És zenei képzésre mentem, azt mondta anyám, hogy fiam, elmész egyetemre, főleg erre a zenei képzésre.
I'm afraid that you will run into many temptations.
Sok kísértésbe fogsz kerülni.
I said, yeah.
So, néztem rá, hogy tényleg, és akkor mi van?
Then she said,
és utána azt mondta.
Well, son, what type of wife you want to meet?
Milyen típusú feleséget szeretnél, vagy milyen lányjal szeretnél találkozni?
You would not just run into the first woman you fall asleep I mean, you fall in love with. Sorry. Maybe I'm sleepy.
Tehát az, nem kell az első lányjal összeállni, akivel találkozol.
Or maybe what I really meant was the first woman you sleep with, whether that's the best woman or not. So she was telling me, make sure that you wait until the Lord shows you the best woman possible. Available.
Tehát azt tanácsolta, hogy te várd meg, amíg az Úr megmutatja a legjobb asszonyt, vagy a megfelelő lányt.
And I said, yeah, mom, that makes sense. Yeah, I don't want to settle with less than the best that God has for me. So I said, yeah, mom, you're right.
És bólogattam erősen, hogy persze, nem akarok a legjobbnál kevesebben megelégedni.
Now, this wise mother had the other half of the business that she wanted to complete.
És volt azonban még egy dolog, amit anyám el akart mondani.
What about your future wife? When she's looking for her future husband, should she go after just about anybody and run into you and decide, yeah, that's the one that I want to marry, whether that's her best or not?
És ebből látszik, hogy bölcsasszony volt az anyám, azt mondta, jó, akkor most fordítsuk meg. A jövendőbeli feleséged úgy találjon rád, hogy hát nekem akárki jó, és akkor puff, pont beléd szaladtam véletlenül.
And at that point I became a bit agitated. I was a bit frustrated with my mom. I said, are you kidding me, mom?
És ezen azért felháborodtam, hogy hát anyám, szórakozol velem?
I hope I am the best person available for her as well.
Nem, hát én azt szeretném, hogy én legyek a legjobb lehetséges, elérhető társa majd annak a lánynak.
And then she nodded her head. Attaboy, son, I'm proud of you.
Na és akkor elkezdett bólogatni, hogy na igen, fiam, erre gondoltam.
And then she said, son, when you go away to college.
És azt mondta, fiam, hogyha elmész egyetemre, elköltözöl egyetemre.
Keep your mind, heart and body pure. And keep your best for this best person God will send your way.
Akkor maradj tiszta a elmédben, szívedben, testedben, hogy az a legjobb személy legyél majd a lendő feleségednek, akit Isten eltervezett.
And it kind of made sense. I mean, I did not understand 100% of what my mom was saying.
És 18 évesen azért nem teljesen értettem.
Yeah, conceptually it made sense.
De azt mondtam, hogy hát úgy nagy vonalakban igen, ennek van értelme.
And as a voice performance major in a small music school from my freshman year on, you know, I did pretty good job of singing, and there were quite a few beautiful girls wanting to test me, wanting to fall in love or sleep with, and so on.
És tényleg a New Jersey-ben, amikor elkezdtem ezt a zenei iskolát, akkor tényleg voltak lányok, és tényleg voltak olyanok, akik érdeklődtek is.
But you know, each time,
és minden egyes alkalommal
the voice of my mother echoed in my heart, in my ears.
Anyámnak a szavai ott visszhangzottak belül szívemben, fülemben.
Son, keep your best for this best person God will send you.
Hogy tartsd meg a te legjobbadat annak a legjobb személynek, akivel Isten akar összehozni.
And indeed, that's how it happened. God helped us to keep our best for each other.
És ez így is történt. Tehát Isten segített, hogy megtartsuk egymásnak.
And next month we will celebrate our 28th wedding anniversary.
Hogy megtartsuk magunkat egymásnak, és jövő hónapban 20th?
28th anniversary.
28th. Mm-hmm. És jövő hónapban már a 28. házassági évfordulónkat ünnepeljük.
About dozen years or so, I was at the Baptist Student Union retreat as a speaker.
És a 10 évvel ezelőtt egy konferencián beszéltem.
And it, you know, Baptist student, a college student. And I was finishing up my last sermon, and I was finishing up this particular illustration. I challenged them, well, young people.
És a baptista szemináriumi hallgatóknak beszéltem, és ugyanezt elmondtam nekik.
Keep your best for the best person God will send your way.
tartsd meg a saját legjobbadat a legjobb személynek, akit Isten küldeni fog.
When we finished that last night of service.
És amikor befejeztük, ez volt az utolsó ige hirdetés a konferencián.
After I finished greeting a large number of students, two girls who were standing aside, they eventually, as a student left assembly hall, finally, when they realized there was nobody else, and they came up to me.
És ott minden diákkal kezet fogtunk, és még egy sok idő eltelt, végül mindenki elment, és láttam, hogy két lány viszont megvárt.
And then they said, well, Professor Young, your message really deeply, deeply challenged our hearts.
És elmondták, hogy hát Young professzor, az ige hirdetésed az egy nagy kihívás volt.
My initial response was, oh good, great, I'm glad to hear that.
És először azt gondoltam, vagy azt mondtam, hogy hát persze, ez nagyszerű.
Well, their facial expression quickly turned darker, worried, worrisome expression.
És látszott, hogy aggódnak, vagy látszott, hogy elszomorodtak egy kicsit.
Well, Dr. Young, what if, you know, they kind of stuttered, I could tell they were having difficulty, you know, sharing.
És látszott, hogy nehezen mondják el, hogy mit akarnak.
What if we were not able to keep our best.
És végül is az volt a lényeg, hogy hát, de mi van, hogyha nekünk ez nem sikerült?
Are we too late?
Akkor már túl késő, vagy elkéstünk?
And at that point I began sweating. I'm going like, oh God, help me, help me, help me to give them a reasonable answer, helpful answer.
Na és akkor viszont én szomorodtam el, és gondolkodtam, hogy hú, Istenem, segíts nekem, hogy most mit mondjak nekik, ami jó, és ami segíteni fog.
And then I told them, you know, that's the old life. That happened most likely before you met the Lord as your Lord and Savior.
És elmondtam nekik, hogy van, tehát lehet régi élet, vagy lehet ember.
And both girls eagerly nodded their head. Yeah, that's how it happened.
Tehát, hogy volt az az élet, ami azelőtt volt a tiéd, mielőtt Jézus Krisztussal, mint megváltóval találkoztál volna. Lányok bólogattak.
Then I told them, what about you start keeping your best from today on?
És azt kérdeztem tőlük, hogy mi van akkor, hogyha ezt a legjobb maga, tehát a saját legjobb verziódnak a megőrzését a mai naptól kezded el.
And I saw their face brightening, smile coming on their faces.
És akkor láttam, ahogy így felvillanyozódtak, meg elkezdtek mosolyogni.
And I will remember that experience for many, many more years to come.
És erre a beszélgetésre nagyon sok évig emlékezni fogok még.
All we like sheep. According to Isaiah.
Ézsaiás azt mondja, hogy mi olyanok vagyunk, mint a juhok.
Have gone astray, each of us going into our own directions, away from God.
Mindannyian eltévejettünk, a saját utunkra tévedtünk, és eltávolodtunk az Istentől.
So when we find ourselves at the end of the line,
és amikor már az utunknak a végén találjuk magunkat, amikor a sornak a végén találjuk magunkat,
our Lord comes and finds us.
Akkor fog a mi Úrunk jönni és megtalálni minket.
And bestows upon us his mercy.
És akkor árasztja ránk az ő kegyelmét.
And we have this mercy. And that's why we should live a righteous living.
És ez a kegyelem a miénk, és ezért fogunk a Istennek tetsző módon élni.
That's the extent of That's my long version of covenant relationship with the Lord.
És ez volt az a hosszú változata annak a szövetségi életnek, szövetségi kapcsolatnak, amit az Istennel fenntarthatunk, és amiről beszélni akartam.
Pray with me, please.
Imádkozzatok velem, kérlek.
Again, our Father, we keep falling short and taking off into direction that we desire.
Istenünk, mi hiával találtatunk, és a magunk útját járjuk.
even then you keep sending your mercy and you keep finding us and then you keep pouring into our lives your mercy.
És te küldöd a te kegyelmedet, és te utánunk jössz, és megtalálsz, és te árasztod az irgalmadat az életünkre.
Help us, Lord, that we may continue to maintain the very best that we can, because you make the best available to us.
És arra kérünk téged, hogy te segíts azonban a legjobb módon élni, a legjobbnak lenni, hiszen te a legjobbat tartogatod a számunkra, te a legjobbat adod.
I pray that your grace and your mercy, your unfailing love will be upon this congregation.
Én arra kérlek, hogy a te irgalmad, a te kegyelmed legyen ezen a gyülekezeten.
Especially the young people in this body who are facing so much temptation and so much struggles in life.
És külön kérlek, Uram, a fiatalokért, a fiatalabbakért, akik annyi küzdelemmel, meg annyi kísértéssel kell, hogy szembenézzenek.
That you will bless them and help them to maintain their best, because you deserve our best, Lord.
És arra kérlek, hogy te segíts nekik megtartani magukat, mert Uram, te méltó vagy a mi
In Jesus precious name.
És ezt Jézus drága nevében imádkoztuk.
Amen.
Amen.